forma di Kveyerget. Immanis pecoris custos, immanior ipse. Isoniu anyai, de a pastora mégis soniu. Nos, 1482-ben kvázimódó már férfi volt. Néhány esztendővel ezelőtt a Notre Dame harangozója lett. Hála nevelő atyának, Claude Frollónak, aki meg jó szátű főesperes lett, hála hűbérurának, Louis de Beaumont-nak, aki viszont 1472-ben Guillaume Chartier halála után Párizs püspöke lett, hála pártfogójának, Olivier Le Dame-nek, Isten kegyelméből uralkodó 11. Lajos király udvari borvéjának. Quasimodo tehát a Notre Dame harangozója volt. Idővel valami bensőséges kapcsolat fejlődött ki a harangozó és temploma között. A szegény nyomorultak ismeretlen származásának és testi idomtalanságának kettős sorscsapása mindörökre kirekesztette a világból, és kettős börtönrácsként zárta körül. Megszokta hát, hogy semmit se lásson abból, ami a jótékony árnyakat vető szent falakon kívül esett. Amint nőtt, fejlődött, tojásból fészekké, otthonná, hazává, világegyetemmé vált számára a Notre Dame. És bizonyos, hogy már valamikortól, eredettől fogva is bizonyos rejtelmes egyezés állt fent a élőlény és a képület között. Kicsiny korában, amikor vonagló mozdulatokkal, neki-neki rugaszkodva vonszolgatta magát a bolthajtások homályában, szinte magától értetődőnek látszott, hogy ez az emberarcú, állattestű, csúszómászó itt éljen, ezeken a nyírkos, sötét kockalapokon, amelyekre annyi kusza árnyat vetettek a román oszlopok. Később, amikor először kapaszkodott vele amúgy, gépiesen a toronyból alácsingő kötélbe, és rajta csimpaszkodva először kondította meg a harangot. Ez a látvány olyan hatással volt nevelő atyára, Claude-ra, mint amikor egy gyermeknek megoldódik a nyelve és megered a szava. Így történt, hogy Quasimodo fejlődése mindig a templom alakjához igazodott. Hiszen ott élt, ott aludt, jóformán sohasem is hagyta el, és így szüntelenül a templom titokzatos, lenyűgöző hatását érezte. Lassacskán aztán maga is hasonlítani kezdett az épületre, és végül teljesen belerögződött, úgy szólván szerves alkotó részévé vált. Kiugró csontjai, bocsánat ezért a szóképért, úgy hozzáilleszkedtek az épület szegleteihez, mintha Quasimodo e templomnak nem csupán lakója, hanem egyben természetes tartalma is lett volna. Úgy szólván felöltötte az épület alakját, akár a csiga, amely a házához idomul. Ez volt a vacka, az odva, a burka. Olyan mély és ösztönös vonzódás, olyan anyagszerű vegyrokonság tűzte az ódon templomhoz, hogy szinte teljesen hozzátapadt olyas formán, mint a teknősdéka a teknőjéhez. Valósággal páncéljává lett a rücskös hátú katedrális. Nem kell óvnunk az olvasót, hogy ne értelmezze betű szerint azokat a szóképeket, amelyekkel itt azért vagyunk kénytelenek élni, mert csak így ábrázolhatjuk egy embernek és egy épületnek ezt a furcsa, részarányos, közvetlen, mondhatni öglényegű páros összefüggését. Azt is felesleges elmondanunk, hogy ez az ember mennyire meghitt kapcsolatba került az egész székesegyházzal a hosszú és belsőséges együttélés során. A templom Quasimodo saját otthona volt. Nem akadt egyetlen olyan mélysége, ahová le nem hatott, egyetlen olyan magassága, amelyre fel nem kapaszkodott volna. Gyakran megtette, hogy több emeletnyire megmászta a homlokzatot, és eközben csak a kiugró faragványokba kapaszkodott. Nem egyszer látták, amint úgy kúszott végig a két torony külső oldalán, mint valami gyík, amely a függőleges falon siklik. És bármilyen magas volt is egy két óriás iker, bármilyen félelmes és fenyegető, Quasimodo nem szédült rajta, nem riadt meg tőle, nem érezte, hogy forogni kezd alatta a világ. Aki látta, milyen engedelmessé vált a keze alatt a két templom torony, milyen könnyedén mászott fel rajtuk, annak szinte úgy tetszett, mintha megfelügyítette volna őket. Addig ugrált, mászkált, addig szögdelt a roppant székesegyház feneketlen mélységei felett, amíg végül szinte valami majomszerű és egyben zergetéle lényé változott, olyasféleképpen, mint a kalábriai gyerekek, akik előtt tanulnak meg úszni, mint járni, és kicsiny korukban játékszernek nézik a tengert. Úgy látszott egyébként, hogy Quasimodónak nem csak a teste idomult a székesegyházhoz, hanem a lelke is. Vajon miféle lélek volt ez? Hogyan gyűrődött meg, milyen alakot öltött tort burkolatában e vademberi életkörülmények között? Nehéz volna meghatározni. Quasimodo félszemének, puposnak, sárkának született. Claude Frollónak nagy fáradtsággal, türelemmel sikerült beszélni megtanítania, hanem a szegény talált gyermeket üldözte a végzet. 14 éves korában, amikor már a Notre Dame harangozója volt, balsorsához újabb testi fogyatkozás járult, a harang szó szakította a dobhártyáját, megsiketült. Az egyetlen ajtó, amelyet a természet nyitva hagyott volt számára a világ felé, most váratlanul mindörökre bezárult. És azzal, hogy bezárult, az örömnek és a fénynek azt az utolsó sugarát is elrekesztette, amely addig Quasimodo lelkébe eljutott. Ettől fogva mélységes éjszaka borult rá. A szerencsétlen harangozó búskomorsága ugyanolyan teljessé és gyógyíthatatlanná vált, akár testi nyomorítsága. És tegyük hozzá, hogy a süketség bizonyos mértékig meg is némította. Mert hogy nevetségessé ne váljék mások előtt, megsüketülése pillanatától fogva csökönyös hallgatást fogadott, és többnyire csak olyankor szólalt meg, ha egyedül maradt. Akkor is csak elvétve. Önként rakott békjót a nyelvére, amelyet Claude Frollónak annyi iggyel bajjal sikerült megoldania. Ezért volt aztán, hogy valahányszor beszédre készítette a szükség, zsibbattan, esetlenül forgott a nyelve, mint az olyan kapu, amelyen berosdásodtak a sarokvasat. Ha pedig megkísérelnék, hogy a vastag kemény térden át behatoljunk Quasimodo szellemi világába, ha akadna olyan eszköz, amelyel ki lehetne fürkészni egy ilyen valós sikerült szervezet mélységeit, ha megadatnék nekünk, hogy valami fátya világánál keresztül nézzünk ezeken a szerveken, amelyeket nem járt át semmiféle sugár, ha megvizsgálhatnók a teremtés sötét belsejét az átlátszatlan felszín alatt, ha derengést bocsáthatnák minden vakhomályos zugába, minden lehetetlen zsákutcájába, és ha hirtelen éles fényt vetíthetnénk magára a barlang fenekére láncolt lélekre, alig hanem ugyanolyan gyötrelmes, elsatnyult, elnyomorodott állapotban találnók a boldogtalan, mint a velencei ólomkamrák rabjait, akik két rét görnyedbe vénültek meg a testükhöz mérten, túlságosan kurta és alacsony kőüregekben. Kétségtelen, hogy az ilyen való sikerült testben a léleknek is sorvadoznia kell. Quasimodo Alig érezte motorogni magában a saját mására alkotott vaksi lelket. A dolgok képe csak jelentékeny fénytöréssel jutott el tudatáig. Agyveleje különös közeg volt. Minden gondolat eltorzult, mire keresztül járta. Ez a fénytörés szükségképpen eltérítette útjából, és ferde irányba hajlította egész eszmélkedését. Ebből aztán ezernyi optikai csalódás, eltévejedett ítélet, ezernyi félresiklott, hol eszelős, hol bárgyú gondolat származott. Szerencsétlen lelki berendezése elsősorban is a szemléletét homályosította el minden dologgal szemben. Jóformán semmit sem érzékelt közvetlenül. A külvilágot sokkal távolabb érezte magától, mint a többi ember. Nyomorék volt, a gonoszszá is tette. Ez volt bal sorsának második hatása. Valóban gonosz volt. Vadsága változtatta azzá. Vaddá pedig rúdsága tette. Természetének ugyanúgy megvolt a logikája, akár a miénknek. Szokatlanul fejlett testi ereje is hozzájárult ahhoz, hogy gonosz legyen. Malus puer robustus, minden rossz fiú erős, mondja Hobbes. Thomas Hobbes élt 1583-tól 1679-ig, angol filozófus. Egyéb iránt az igazság kedvéért meg kell mondanunk, hogy talán nem is született gonosznak. De alig tette meg az első néhány lépést a társadalomban. Már is éreznie, sőt, később látnia kellett, hogy az emberek mintuntalan lehurrogják, megszégyenítik, kitaszítják maguk közül. Az emberi szó mindig is a gúnyolódással vagy szitkozódással volt egyértelmű a számára. Ahogy nőtt, növekedett, folyton csak gyűlöletet látott maga körül. Eltanulta hát ő is. Elsajátította az általános gonoszságot. Kézbe ragadta a fegyvert, amellyel megsebezték. Különben se fordult szívesen az emberek felé. Megelégedett az ő székesegyházával, amelyet márvány alakok, királyok, szentek népesítettek be. Ezek legalább nem nevettek a szemébe, és nyugodtan, jó akarattal tekintettek le rá. A többi szoborban, a rém alakokban, a démonokban se volt semmi gyűlölet Quasimodóval szemben. Túlságosan is hasonlított reájuk sem, hogy gyűlölhették volna. Inkább a többi emberrel csúfolódtak. A szentek Quasimodó barátai voltak, megáldották. És barátai voltak a szörnyek is, örködtek felette. Ezért hát nem egyszer hosszan kitárta előttük a lelkét. Olykor órák hosszat ott kuporgott valamelyik szobor előtt, és magános beszélgetésbe merült vele. Ha valaki arra vetődött, Quasimodo úgy menekült el, mint a szerelmes, akit szerenát közben leptek meg. A székesegyház jelentette számára az egész társadalmat, sőt, többet annál, az egész világegyetemet, az egész természetet. Álmodni sem álmodott más lugasról, mint e mindig virágjukban álló festett ablakokról, más árnyékról, mint arról, amelyet a száz oszlopfőkön tenyésző madárlakta dús kőlombozat vetett, más hegycsúcsokról, mint a templom hatalmas tornyairól, más óceánról, mint a tornyok lábánál zajgó Párizsról. Ebben az épületben azonban, amelyet úgy vonzódott, mint anyjához a gyermek, legjobban a harangokat szerette. Ezek életre keltették a lelkét. Kibontogatták e barlangi lény elnyomorodott, összehúzott szárnyait. Ezek olykor boldoggá tették. Szerette, dédelgette valamennyit, beszélt hozzájuk, és megértette a válaszukat. Gyengét szeretetébe fogadta valamennyit, a kereszthajó huszártornyának csengettyűjét éppen úgy, mint a főbejárat öreg harangját. A kereszthajó kis harangtornyát és a két előső tornyot egy-egy hatalmas kalitkának tekintette, amelyben a maga tenyésztette madarak csak neki dalolnak. Pedig ugyanezek a harangok süketítették meg. De hát gyakran az anyák is éppen azt a gyermeküket szeretik legjobban, amelyik a legtöbb fájdalmat okozta neki. Igaz, hogy más hangot meg sem hallott már, csak a harangokét. Ezért aztán a nagy harang volt a kedvence. Ezt kedvelte leginkább a lármás leányok családjából, amely ünnepnaponként ott rezgelődött körülötte. A nagy harangnak Mária volt a neve. Magánosan élt a déli toronyban Jacqueline nevű húgával, ezzel a kisebb termetű haranggal, amely a nagy harang helye mellett levő szűkebb helyiségbe zárkózott. Ezt a harangot Jean de Montagu felesége után keresztelték Jacqueline-nak. Ő ajándékozta volt a templomnak, ami azonban nem akadályozta meg abban, hogy utóbb fej nélkül mutatkozzék a Sólyom hegyen. A második toronyban további hat harang függött, végül pedig a kereszthajó tornyában a hat legkisebb lakott a faharanggal együtt, amelyet csak nagy hét végén kongattak csütörtök déltől szombat reggelig. 15 harang élt tehát Quasimodo háremében, de a kegyenc nője mindig csak a vaskos Mária maradt. Elképzelhetetlen boldogság fogta el, valahányszor teljes erővel zúgathatta a harangokat. Ha a főesperes szabadjára engedte, és így szólt hozzá, eredj, Quasimodo úgy rúgtatott fel a harangtorony csigalépcsőjén, hogy mások lefelé se tudtak volna ereszkedni ilyen gyorsasággal. Lélek szakadva ért fel a magasba, az öreg harang szellős kamrájába. Egy pillanatig szeretetteljes áhítattal nézegette a harangot, majd gyengéd szavakkal szólongatta és végigpaskolta a kezével, mint valami jó lovat, amely hosszú vágtára indul. Sajnálta a szenvedésért, amelyet nem sokára ki kell állnia. Majd néhány simogatás után lekiáltott a segédeinek, akik a torony alacsonyabban levő emeletein helyezkedtek el, lekiáltott nekik, hogy kezdhetik. A segédek rácsimpaszkodtak a kötelekre, a kötéldob éleset csikordult, lassan megmozdult a roppant fémkehely, és Quasimodo reszketve követte a tekintetével. Amikor a harang szív az elsőt ütötte az érctestem, megrázkódott a gerenda szerkezet is, amelyre Quasimodo felkapaszkodott. A harangozó együtt remegett a haranggal. Hó! Rikoltotta eszelős kacajjal. Az öreg harang egyre gyorsabban lengett. Minél nagyobb szöget írt le mozgásában, annál villogóbbá vált, annál tüzesebb lángokat szórt Quasimodo tágra nyílt szeme. Végül megkezdődött a nagy lengés. Belerázkódott a torony, megrezdült valamennyi állvány, az ólomtető, a kocka kövezet, és az alapcölöpöktől a toronytető lóhere díszéig együtt zengett vele minden. Quasimodo szája tajtékot vetett. Ő maga járt, kelt, és egész testében együtt rengett a toronnyal. A fékevesztett harang a toronynak hol egyik, hol másik falára tátotta örjöngő bronzszáját. Vihar lehelete 4 mérföldnyire is elhallatszott. Quasimodo a harang tátott pofája előtt helyezkedett el. A harang lóbálódzását követve hol lekuporodott, hol meg felemelkedett, és mélyen beszívta a bronzszáj leheletét, és hol a 200 lábnyi mélységben alatta nyüzsgő teret bámulta, hol pedig azt a roppant réznyelvet, amely pillanatonként a fülébe üvöltözött. Ez volt az egyetlen hang, amely megtörte körülötte az egyetemes némaságot. Felszabadult a repesed benne, mint madár a napsütésben. aztán váratlanul őt is magával sodorta a harang örjöngő szenvedélye. Tekintete furcsán elváltozott. Úgy lesett a harangra, mint légre a pók, majd egész testével nekilendült és hirtelen rávetette magát. Ott csüngött a feneketlen mélység felett, és a harang szörnyű hintamozgását követve tartó kapcsánál ragadta meg az ért szörnyeteget, két térde közé szorította, lábával sarkantyúzta, és rángó testének teljes súlyával fokozta a dühött lengést. A torony rengett, ő maga ordítva csikorgatta a fogát. Vörös hajzata felborzolódott. A melle úgy zihált, mint egy kovács fújtató, a szeme lángot szórt. A szörnyű harang pedig nyihokba fújtatott alatta, és ez már nem is volt a Notre Dame harangja, ez már nem is volt Quasimodo. Álom volt, örvény, vihar, szédület, amely megnyergelte a lármát. Szellem, amely görcsösen kapaszkodik egy száguldó lófarába. Sajátos kentaur, félig ember, félig harang. Egy iszonyatos Astolf, akit valami csodás, bronzból való és mégis élő szárnyas parika hurcolt magával. Astolf, mondabeli angol király, akinek szörnyű kürtszavát egyetlen ember sem viselhette el. A rendkívüli lény jelenléte az életnek valami sajátos fuvallatával járt át az egész székesegyházat. Úgy rémlett, legalábbis így sejtette a tömeg mindent felnagyító babonasága, hogy valami rejtélyes sugárzás árad belőle, amely lelkes lényé változtatta a Notre Dame minden kövét, és amelytől megvonaglott az Ódon templom mély belseje. Elég volt tudni, hogy ott tartózkodik, és az emberek már is úgy vélték, hogy az árkádok és a kapuk ezernyi szobra sorra megmozdul, és életre kell. És a székesegyház valóban tanulékony és szófogadó teremtésnek tűnt fel a keze alatt. Csak az ő parancsára várt, hogy hatalmas hangját neki eresse. Quasimodo a hatalmában tartotta, és úgy betöltötte, mint valami házi szellem. Mondhatni, lelket adott az irdatlan épületnek. Úgy van. Ott volt mindenütt, számtalan példányban, az épület minden egyes pontján. Volt, hogy az emberek riadtan fedeztek fel valami fura törpét az egyik torony legtetején, amint ott mászkált, kígyózott, úszott négy kézláb, amint lefelé ereszkedett a külső falon a mélység felett, kiszögelésről kiszögelésre ugrált, vagy valamelyik rémszobor üregeiben motozott, Quasimodo volt az, a hollók fészkét fosztogatta. Megesett, hogy a látogató valami kuporgó, morc szörny alakba botlott a templom egyik homályos szegletében. Quasimodo volt, amint ott töprengedett. Előfordult, hogy valamelyik harangtorony alján egy ormótlan fejet és egy kúsza végtag gomolyagot pillantottak meg az emberek, amely neki dühötten hintázott egy kötél végén, Quasimodo volt, amint vecsernyére vagy angelusra harangozott. Éjjelente a járók előtt gyakran láttak valami ocsmány alakot témperegni a torony keskeny, csipkézetes melvédjén vagy az abszist szegélyező oszlopcsarnokban. Ez is ő volt, a Notre Dame púposa. Ilyenkor, így mondták a szomszédasszonyok, az egész templom valami kísérteties, természet feletti borzadályos képet öltött. Itt is, ott is szemek és szájak nyíltak rajta. A kőből faragott kutyák, sárkánykígyók és mesebeli szörnyek, amelyek felszegett nyakkal és tátott szájjal őrködnek éjjel-nappal az óriás székesegyház körül, mindenki füle hallatára csaholásba fogtak. És karácsony éjszakáján, amikor az öreg harang szinte fájdalmasan hörögve szólongatta a híveket a gyertyafényes éjféli misére, a sötét homlokzat olyan képet öltött, hogy az ember szinte úgy vélte, a templom gyerek ablak szemével azt bámulja, hogyan fajja fel a tömeget a főkapu. És mindennek Quasimodo volt az okozója. Egyiptom a templom istenének vélte volna. A középkor a démonának hitte, pedig a lelke volt. Így hát mindazoknak, akik tudják, hogy Quasimodo valaha e világon élt, a Notre Dame ma elhagyatottnak, lélektelennek, holt dolognak tetszik. Azt érzik, hogy valami eltűnt belőle. Ez a hatalmas test, merő üresség, puszta csontváz, a lelke elszállt, csak a helye látszik már, semmi egyéb. Olyan, mint valami koponya a hiányzó két szem vak üregével.